Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak. Szánk a semmiségbe tátong, száraz űrt harap. Suttogón hiába hív az elveszettelem, szúró kövek, kavicsok közt fuldokolva kell egymás ellen élnünk, halnunk. Pilinszky János, Halak a hálóban című versének néhány sorával köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Mai adásunkban hallanak majd egy imát az elhunyt katonákért. Egy már bemutatott interjúban arra a fiatal hölgyre emlékezünk, aki önszorgalomból katonasírokat, katona emlékoszlopokat ápolt és tett rendbe. Folytatjuk a családerősítő lelki gyakorlaton Bíró László katolikus tábori püspök által elmondott gondolatokat. De hallanak majd a tábori lelkész hivatásról. Mai adásunkhoz is tartalmas perceket kívánok. Egy tavalyi eseményen kegyeleti gyertyagyújtáson elmondott imát hallanak Berta Tibor ezredes általános helynöktől, amelyet az elhunyt katonákért mondott.
Gyertek majd ki a síromhoz világítani. Nem azért, hogy engem lássatok, vagy én lássalak titeket, vagy valamit, mivel a föld betömi a szemem, hanem hogy a saját arcotokra hújjon a gyertya világa. Halottak napjának gyertyái, egyház hagyományának és történelmének fényei, mint Jézus Krisztusnak a világ világosságának a jelképei, az emlékezés fájdalmas szomorúságában is a remény örömével világítják meg, és akarják megvilágítani most is a mi arcunkat is. Azzal a reménnyel, ahogyan Te, Urunk és örökkévaló Istenünk, nézed ezt a világot, és nézed benne az embert. A Te reményed, az evangélium, az örömhír reménye, az egyedüli Urunk, mely igazán meg tudja világítani és világosítani a szívünket, a lelkünket, az arcunkat, a szellemünket. Ezt a reményt kell, vagy kellene teljesen és bátran átölelnünk, mely nem más, mint a Te jóságod és irgalmad megmutatkozása, Urunk, mely felülmúlja a mi emberi számításainkat, és semmi másra nem vágyik, csak arra, hogy minden ember üdvözüljön. Örök reménységet adó szeretetedben, Urunk, nem érdemeinket nézed, nem is tetteink szerint bánsz velünk, hanem egyedül irgalmadnak, határtalan nagy lelkűsége szerint. Minden vétkünk, a tőled való elfordulásaink és meneküléseink, Urunk, még erősebbé változtatják a Te szeretetednek a tüzét, ennek a tűznek a fényét és melegségét, mert még erősebb vággyal szeretnéd, hogy újra a Tieid legyünk, mint üdvözítő tervetnek a részesei. Szent fiadban, Jézus Krisztusban, a világ világosságában végtelenül jónak tártad föl magadat előttünk, olyan jóságnak, aki nem csupán önmagában jó, hanem aki értünk, emberekért jó, aki szeret és keres minket, aki gondol ránk, aki ismer és vár bennünket. Ezzel a reménnyel gyújtsuk majd meg gyertyáinkat katonahalottainkért, akiket a Te végtelen jóságod irgalmába ajánlunk, Urunk. Úgy legyen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Pár évvel ezelőtt hallhatták már azt az interjút, amelyben bemutattuk azt a középiskolás hölgyet, aki önszorgalomból első világháborús katonai emlékoszlopokat tett rendbe. Fazekas Alexandra gondolt egyet és egymaga rendbe tette egy Tolna megyei község első világháborús emlékoszlopait. Talán egyetértenek velem, nem mindennapi vállalkozás, nem mindennapi történet az ővé. Amikor a fiatalok többsége a sorozatokat nézi a televízióban, vagy a tehetségkutató vetélkedőket, vagy éppen a számítógép előtt ülnek, akkor egy fiatal hölgy a történelmi hagyományokat ápolva nem mindennapi feladatra vállalkozik. Teszi ezt önzetlenül, nem kérésre, nem a jutalom reményében. Fazekas Alexandrával beszélgettem.
Maga a nagyszékely, ahol ezt a munkát elvégeztem, és az is, hogy ha az ott levőkért tehetek valamit, illetve hát nem csak az ott levőkért, hanem az emlékművön szereplőkért. Nagyapám unokaöccse az Ipoly-Szalkai csatában hősi halált halt, és ez...
Tehát közvetlenül hatott a döntésére.
Igen.
Tulajdonképpen magyarázzuk el a hallgatóknak azt, hogy milyen tevékenységet végzett?
Nagyszékelyben, Tolna megyében 47 hadi emlékművet pucoltam meg.
Voltak segítőtársai?
Nem.
Azért én úgy gondolom, hogy miközben megtakarítja, rendbe teszi ezeket a sírokat, azért valamiféleképpen, most nem akarok nagy szavakat használni, de hogy egy kicsit átszellemül az ember. Például folytatott-e ezzel kapcsolatosan kutatást?
Olyan szempontból tájékozódtam, hogy a faluban lakó egyik nénihez, aki nagyon ismeri ennek a falunak a történetét, hozzáelmentem és beszélgettem vele erről a dologról.
Ön szerint miért hanyagolják el ezeket a síremlékeket?
Hát...
Vagy miért vannak ilyen állapotban? Ez törvényszerű?
Nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hanyagság. Én fontosnak tartom, hogy a szeretteinket, vagy a hőseinket tiszteletben tartsuk.
Valamilyen furcsaságra fölkapta a fejét?
Igazság szerint ezt nem nagyon lehetett, mert ezek betonoszlopok, és hát sokon még a név sincs rajt, sajnos.
Lesznek-e követői? Ez itt a nagy kérdés.
Nagyon remélem, hogy lesznek.
Mert számomra is úgy gondolom, nagyon sok rádióhallgató számára is egyfajta példaértékű cselekedet ez. Általában a mai világban ugye sírrongálásról beszélhetünk. Mit szólt ez a környezete?
Hát a környezetem az dicsért, hogy ezt megtettem. De én úgy gondolom, hogy egy ember ehhez nem elég. Az, hogy én itt ezt megtettem, ez nagyon jó és szép dolog, de még sokkal több ilyen van, amit meg kéne tenni.
Kicsit magáról mi szeretne lenni?
Mindenképpen katona szeretnék lenni. Máshogy nem tudnám elképzelni az életem.
Miért éppen katona?
Igazából ez is így családi kötelékek szempontjából. De egyébként is nagyon érdekelnek a fegyverek, a háborúk, tehát a múltbéli háborúk, és hát nagyon szeretem a hazámat.
Ez szép gondolat, és a maga módján talán ez, amit tett, ez is a hazaszolgálata, nem?
Igen, én annak gondolom.
A fiatalok tekintetében különben mit vesz észre? Megnyilvánul ez a hazaszeretet valamiféleképpen a kortársai körében?
Két véglet van. Az egyik az, aki tényleg minden nap, ha katona, ha nem, jár a bakancsban, a súranóban, és rajta van a zubbony, a bőnadrág. A másik véglet pedig az, akinek fogalma sincs az egészről, és ez így kicsit elkeserítő.
Hát talán majd ön.
Igen. Remélem, hogy ez azért meg fog változni.
Bízom benne, hogy akkor egyszer majd találkozunk, mármint úgy önnel, hogy ön már katona lesz. Hát pár év, és itt lesz ez.
Igen, én is nagyon remélem.
Itt Idén is megtartotta a katolikus tábori püspökség a családerősítő lelki gyakorlatot. Ahogyan ígértük, egészen karácsonyig minden műsorunkban hallanak majd egy-egy részletet a lelki gyakorlat gondolataiból, amelyet ezúttal is Bíró László katolikus tábori püspöktől hallanak.
Van egy ilyen című írás előttem, hogyan tesz egészségesebbé, ha valaki megölel valakit? Ha nem szokásod megölelni másokat, fontolóra veheted, változtass ezen. Fölmerült a gyerekeknek a házassága, és a lánygyerekeknél látom ezt. Apák nagyon sokat ölelgesítik a lányokat, ha engedi. A lányokat az apák teszik nőkké, nem az anyukák. Ettől lesz majd képes arra, hogy tudjon elfogadni közeledéseket, észrevenni. Ha nem szokásod megölelni másokat, fontolóra veheted, hogy változtass ezen. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a fizikai kontaktus nem csupán a korai életszakaszokban fontos, fizikai és érzelmi jólétünk szempontjából, hanem egész életünkön át. A gyermekek számára a testi kontaktus az első nyelv. Számukra különösen fontos a folyamatos fizikai, érzelmi figyelem. Akik ezt nélkülözik, kora gyermekkorukban, felnövekedvén nagyobb eséllyel küszködnek viselkedésbeli, érzelmi problémákkal, illetve a társadalomba való beilleszkedés is gondot okozhat számukra. Szóval a Jóisten jutalmazza meg a szüleinket, akik szerettek bennünket, megöleltek bennünket, óriási ajándék az élet indulásánál. Az idősekről szóló 2015. március 11-i katekézisét Ferenc pápa így zárta, de szeretnék egy olyan egyházat, amely szembeszáll a kiselejtezés kultúrájával, a fiatalok és az öregek közötti új ölelés túláradó örömével. Két ilyen történet eszembe, egyik helyen egy anyósról van szó, másik helyen egy édesanyáról, aki nem szerette a lányát. És a halálos ágyam mind a kettőnél megtörtént ugyanaz lényegében. Tehát van második házasságot, és az anyós szüntelenül az új menny ellen dolgozott. Tehát sokszor megtörténik ez a történet. És a menny alig bírt, tehát volt két fiszak, vagy egy gyerek, ugye, és akkor ma nagymama mindig osztotta a gyerekeket a nevelő anyjukat, a mostó anyjukkal szemben. Nem nehéz. Egészen más az érzelmi viszony ilyenkor, az édes gyerekkel. És halálos ágyon ez a menny látogatta az anyóst, és a végén bocsánatot kért tőle, és megköszönt neki mindent. És a másik egy anyuka volt, aki nem szerette ezt a lányát. És pontosan ugyanezt történt meg. A gyengétség, a pápa mindig hajtogat. Tehát azt mondja az a szép mondatában a pápa, hogy a kiselejtezés kultúrájával a fiatalok és az öregek között új ölelés túláradó örömével kell küzdeni, mondja. Ez az, ami ma az Úrtól kérek, ezt az ölelést. Evangélii Gaudium, hogy ez első hivatalos megnyilatkozása a pápának, azt mondja, az új evangelizáció módjáról beszél, az új evangelizáció útja a fele barát, mondja, a másokkal való találkozás elsajátítására az egyetlen út, ha megtanuljuk felfedezni Jézust mások arcán, hangjában, igényeiben. Felfedezni Jézust nem csak a személyes kapcsolatokban, hanem a közösségi találkozásban, illetve a közösségi megnyilvánulásokban is. Így valósul meg az együttérés misztikája, az elvegyülés, a találkozás, az ölelés, az egymásra támaszkodás, a részesedés misztikája. Az ölelés, az a találkozás misztikája két ember között. Hogy picikét gondoljuk meg, hogy egymással ez a gyengétség megvan-e, vagy miért nincs meg. Azt is látom az embereknél, hogy most nem azt mondom, hogy most esetetnek egymással, lehet, hogy beszélgetni kell, mert mert az maradt el, és ilyenkor az üleléstől borsózik valamelyiknek a háta. Annyiszor megérdemezt is. De igazából hiányzik neki az ölelés, és mégis eltaszítja, mert nincs kapcsolat, nincs kommunikáció.
Kálinger Roland Rozsi atya előző adásunkban egy interjúban beszélt már a tábori lelkész hivatásról. Akkor említettük, hogy egy előadást tartott katonáknak erről. Ennek egy részletét hallják most.
A misszió az a hely, ahol a lelkésznek minden tudását, lelki erejét, leleményességét be kell vetnie, össze kell szednie, mert szükség van rá. Nem a leleményességre, a tudásra, hanem szükség van a tábori lelkészre. És az az érdekes, hogy lehet, hogy csak egy katonának van rá szüksége, de hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor otthagyja a 99 bárányt, és elmegy azért az egyért, aki bajban van, aki elveszett. Hála Isten, azt tapasztaltam meg a három misszió alatt, amit eddig leküzdöttem, hogy nem csak egy katonának van szüksége a tábori lelkészre, hanem sokra. Megosztani az örömöket, bánatokat. Említettem, hogy három misszióba jártam, Szarajevóba, Afganisztánba és Koszovóba. Igazából, hogy a tábori lelkész milyen eredményesen tud dolgozni, ez parancsnok függő. A parancsnok ad lehetőséget, sőt, igényli a tábori lelkésztől, hogy dolgozzon, akkor a tábori lelkésznek hatalmas lehetőségei vannak. Azt tudni kell, hogy egy ilyen missziós csapat, az mindig egy ideiglenesen összerakott csapat. A legritkább esetben sikerülnek ezek a barátságok vagy kapcsolatok hosszú távúra, mert ott kint máshogy gondolkodik az ember, más érzések vannak az emberben, és nem az ember, nem a katona természetes környezete a misszió. A misszióba kimegy X ember, és a parancsnok feladata, hogy ezt az X embert élve hazahozza. Ez egy nagyon-nagyon fontos feladat. És ebbe a feladatba segítsége, támogatója parancsnokat a tábori lelkész. Mert nem csak a testet kell épségben hazahozni, hanem a szellemet és a lelket is épségben haza kell hozni. Mert örülnek a katonának, ha hazajön, de hogyha egy szellemi lelki roncsja haza, az nagyon nehéz a családnak. Mi a lelkész feladata? Az egyéni morál és a közösségi morál fenntartása. Mert hogyha a padlón van a morál, akkor a parancsnok nem tud dolgozni az állománnyal. Az egyéni és a közösségi lelki töltődés. Kinek nagyobb, kinek kevesebb igénye van, de a tábori lelkésznek elsősorban a lelki feltöltődést kell biztosítania. Meg kell hallgatni a katonát, hagyni kell, hogy kísírja magát, kipanaszkodja magát, és úgy kell mindig a katonát kiengedni a szobából, hogy valami pozitívat, valami előbbre mutatót vigyel haza.
Köszönöm a figyelmüket, búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Te a helyes úton fogsz vezetni még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla. Azért bízni akarok benned, még ha úgy is látszik, hogy eltévedtem, és a halál árnyékában járok. Nem akarok félni, mert te mindig velem vagy, és sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe a rám leselkedő veszedelmekkel. Ámen.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.